Békesség néktek! Isten igéjét a Sámuel második könyvének az utolsó részéből fogom felolvasni, a 24. részből. Gondolkodtam rajta, hogy mennyit olvassak fel belőle, de felolvasom az egészet, mert a Biblia ismeret alkalma is a vasárnap, nem csak az ige hirdetésé, hanem a Biblia olvasásé is. És olvassunk inkább egy szakaszt, szálljunk erre egy kis időt, ha nem is nagyon sokat, egy 5 percen belül meg lesz, úgyhogy maradjunk ülve talán, és így nyitott szívvel hallgassuk meg ezeket az igéket, amelyeket Sámuel második könyvének a 24. része foglal magába. Tehát Sámuel második könyve 24. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Ismét felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen, és felingerelte Dávidot ő ellenük, ezt mondván, eredj el, számláld meg Izraelt és Júdát. Mondta azért Dávid Joábnak, az ő serege fővezérének, menj el, járd be Izraelnek minden nemzetségeit, Dántól fogva Beérsebái, és számláljátok meg a népet, hogy tudjam a népnek számát. És mondta Joáb a királynak, sokasítsa meg az Úr, a te Istened a népet, és adjon még 100 annyit, mint amennyi most van, és lássák azt az én uramnak, a királynak szemei, de miért akarja ezt az én uram, a király? Azonban hatalmasabb volt a királynak szava a Joábénál és a többi főemberekénél. Kiment azért Joáb és a többi vezérek a király elől, hogy megszámlálják a népet, az Izraelt. És átkeltek a Jordánon, stábort jártak Aroer város mellett jobbkész felől, Gád völgyében és Jáser mellett. Azután mentek Gileádba és a Hotsi földjére, innét mentek a Dán Jaán mellé és a Sidón környékére. Ezután mentek a Tírus erős városához, a Hiveusoknak és Kananeusoknak minden városaiba. Innen mentek a Júdának délfelől való részére, Beérsebába. És mikor bejárták az egész országot, hazamentek Jeruzsálembe, 9 hónap és 20 nap múlva. És beadta Joáb a megszámlált népnek számát a királynak, és Izraelben 800 ezer erős, fegyverfogható férfi, és Júda nemzetségében 500 ezer férfiú volt. Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhedék az ő szíve, és mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. És amikor felkelt reggel Dávid, szólt az Úr Gád prófétának, aki Dávidnak látnoka volt, ezt mondván. Menj el és szólj Dávidnak. Ezt mondja az Úr. 3 dolgot adok elődbe, választ egyiket magadnak ezek közül, hogy aszerint cselekedjen veled. Elment azért Gád Dávidhoz, és tudtára adta néki, és mondta néki, akarod-e, hogy 7 esztendeig való éhség szálljon a földedre? Vagy hogy 3 hónapig ellenség elől bújdossál, és ellenséget kergessen téged? Vagy hogy 3 napig dökhalál legyen országodban? Most gondold meg, és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, aki engem elküldött. Mondta Dávid Gádnak, felette igen szorongattatom, de mégis hadd essem inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essek ember kezébe. Bocsátott annak okáért az Úr dökhalált Izraelre, reggeltől fogva az elrendelt ideig, és meghaltak a nép közül, Dántól fogva Beérsebáig 70 ezer férfiak. És amikor felemelte kezét az angyal Jeruzsálem ellen is, hogy az elpusztítsa, megelégelte az Úr a veszedelmet, és mondta az angyalnak, aki a népet öli, elég immár, hagyd el. Az Úrnak angyala pedig volt a Jebuzeus Arauná szérűje mellett. És szólt Dávid az Úrnak, amikor látta az angyalt, aki a népet vágja, és mondta, Íme én vétkeztem, és én cselekedtem hamisságot, de ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kérlek, inkább forduljon a te kezed ellenem, és az én atyámnak háza ellen. Ment azért Gád Dávidhoz azon a napon, és mondta néki: Eredj, menj el, és rakas oltárt az Úrnak, a Jebuzeus Araunának szérűjén. És elment Dávid Gádnak beszéde szerint, amint az Úr megparancsolta. És feltekintvén Arauna látta, hogy a király az ő szolgáival ő hozzá megy, és Arauna kimenvén meghajtotta magát a király előtt, arccal a föld felé. És mondta Arauna: mi az oka, hogy az én uram a király az ő szolgájához jő? És felel Dávid: azért, hogy megvegyem tőled a szérűt és oltárt építsek ezen az Úrnak, hogy megszűnjék a csapás a nép között. Mondta Arauna Dávidnak: vegye el hát az én uram a király, és áldozza fel, ami néki tetszik. Ím hol vannak az ökrök az áldozathoz, a boronák és az ökrök szerszámai pedig fa helyett. Araunám, mindezt, ó király, a királynak adja. És mondta Arauná királynak: a te urad, Istened, engeszteltessék meg általad. Mondta pedig a király Araunának: nem, hanem pénzen veszem meg tőled, mert nem akarok az Úrnak, az én Istenemnek ingyen való áldozatot áldozni. Megvette azért Dávid azt a szérűt és az ökröket 50 ezüst sikluson. És oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és áldozott egészen égő és hála áldozattal, és megkegyelmezett az Úr a földnek, és megszűnt a csapás Izraelben. Testvérek, a nem hívő körében van egy nagyon erős tévedés az Isten munkájával, az Isten kegyelmével kapcsolatban, amely tévedés úgy átcsap a hívőknek a közösségébe is, és ezt a tévedést, ezt a tév hitet, ezt nagyon jó lenne, ha mi le tudnánk most építeni, meg erre tudnánk majd másoknak a figyelmét is felhívni. Az emberek azt gondolják, hogy Isten azért van, azért munkálkodik, azért küldt el az ő fiát, azért kegyelmes, hogy elvegye az ő nyomorúságukat. Szeretném elmondani, hogy Isten nem ezért küldt el az ő fiát, és Isten nem ezért munkálkodik, és nem azért ad kegyelmet, hogy elvegye a mi nyomorúságunkat, hanem azért ad kegyelmet, azért munkálkodik, azért halt meg Jézus Krisztus a kereszten, azért támad fel, azért küldte el a Szent Szellemet pünköskor, azért prédikáljuk azóta is, évezredek óta az Isten kegyelmét, hogy a bűneinket vegye el, és ne a nyomorúságainkat. És az emberek azt mondják, hogy Isten nem segít rajtam, Isten bajban hagyott engem, Isten megengedte, hogy beteg legyek, Isten megengedte, hogy munkanélkül legyek, Isten megengedte, hogy ilyen vagy olyan baj érjen, nem is szeret engem Isten. Az emberek azt akarják, hogy Isten a nyomorúságukat vegye el, de Isten a bűnünket akarja elvenni. Olyan jó lenne, hogyha a hívők is ezt megértenék, testvérek, és amikor valamilyen nyomorúság ér bennünket, akkor nem Istent hibáztatnánk, hogy ezt vagy azt nem tette meg, vagy nem szeret bennünket, hanem egyszerűen a szívünkbe vésnénk azt, hogy Isten a bűneinkkel akar leszámolni, és ő ezért tesz meg most mindent. Nem mondom, testvérek, hogy Isten érzéketlen a mi nyomorúságunk iránt. Egy csöppet sem állítok én ilyet. De azt mondom, Isten sokkal jobban gyűlöli a bűnt, mint amennyire gyűlöli a nyomorúságot. Sokkal jobban. És most, testvérek, a Jézus Krisztus halála és feltámadása óta nem annak az ideje van, hogy Isten népéről minden nyomorúság eltűnjön, hanem annak az ideje van, hogy minden bűn. Lesz majd olyan időszak, és ezt tudom ígérni, Isten igéje nyomán, és az Úr Jézus nevében, hogy lesz majd időszak, amikor eljön egy olyan világ az Isten népére, ahol nem lesz nyomorúság. Sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás nem lesz, testvérek. Isten el fogja ezt végezni. Isten ki fogja ezt munkálni. Isten megígérte, és ez így lesz. De a mostani idő, testvérek, nem az az idő, amikor nincs az embereknek, vagy Isten népének nyomorúsága. Van, hogy Isten megszabadít valami nyomorúságból. De nem mindegyikből Isten feltétlen megszabadít minket. De Isten minden bűnből feltétlen meg akar szabadítani minden embert. Ezt mondjuk meg majd nekik, ha halljuk, hogy mondják, hogy Isten nem szeret engem, de szeret, mert a bűneidért odaadta az ő fiát. És nem a nyomorúságaidat akarja elvenni, hanem a bűneidet akarja elvenni. És amikor eljött az Isten fia erre a földre, testvérek, akkor Isten nem a nyomorúságtól óvta meg, hanem a bűntől. És ő nem abban adott nekünk példát, hogyan kell sikeresen elkerülni a nyomorúságot, hanem abban adott példát, hogyan kell elkerülni a bűnt. És annyira gyűlölte a bűnt, hogy a legkisebbet sem követte el. És ezért még a legnagyobb nyomorúságot is vállalta. Sokszor idézem én a Pardi Félix testvérnek a prédikációját, mert az engem oda szegezett, nem is tudom hova, a keresztre szegezett az a mondat, hogy te mit választanál, ha a legnagyobb nyomorúság és a legkisebb bűn között kellene válasszál. Gondoljuk, a legkisebb bűn. Hát az egy pillanat és vége van, igaz? Nincs is nagy kára abból nagyon senkinek. De a legnagyobb nyomorúság, menj egy életen áttartó szenvedés, betegség, gyötrelem. Hát mi sokszor választjuk a kicsi nyomorúság helyett is a jóval nagyobb bűnöket. De Isten fia a legnagyobb nyomorúságot vállalta, és a legkisebb bűnt sem vállalta fel. Pedig le tudta volna cserélni. Az ördög azt mondta neki, minden neked adok, nem lesz nyomorúság. Meg is tudta volna cselekedni. Átkozott az, akinek az ördög felhőtlen életet ajándékoz. Az Isten ítélete, testvérek. Mi egy dologra törekedjünk, és egy dolgot tanácsoljunk az embereknek. Ne a nyomorúságtól akarjál megszabadulni, hanem akarj megszabadulni a bűntől, és ha a bűntől megszabadultál, akkor meg fogsz te szabadulni annak idején, amikor eljön az a kegyelmi idő Istentől, meg fogsz szabadulni a nyomorúságtól is. Ezt Isten megígérte. Dávid életében két komoly bukás van leírva, két komoly bűn. Az egyik az ismerősebb, talán súlyosabb is, mert a paráznaság, a házasságtörés gyilkossággal párosult, és egy szégyenletes dolog az, talán jobban is ismerjük, de van egy másik elbukása is Dávidnak, és ez a másik elbukása, amit én itt most végig felírtam. Igaz, hogy talán Dávidnak a mentségére lehetne mondani, hogy az Úrnak a haragja gerjedt fel Izrael ellen, és felingerelte Dávidot ő ellenük. Ezt mondván, hogy ereggyel számláld meg Izraelt és Júdát. Tehát, minthogyha úgy Isten vitte volna bele a bűnbe Dávidot, testvérek, és Isten lenne azért a hibás, hogy Dávid ezt a vétket elkövette. Na most miért bűn az, hogy megszámolja a népet? Testvérek, amikor valaminek a számát ismerjük, a Bibliában ez többször előttünk van, akkor az azt jelenti, hogy birtokoljuk azt. Ha a nevét, meg a számát ismerjük, az élő személyeknek a nevét, az élettelen dolgoknak a számát, a mennyiségét, akkor birtokoljuk azt. Milyen zavarba lennénk, hogyha nem ismernénk a liter, a kilogramnak a fogalmát, a dekagramnak a fogalmát, ugye? Nem tudnánk vásárolni. A dolgok kifolynának a kezünk közül. Nekünk szükségünk van mértékekre, mértékegységekre, hogy meg tudjunk dolgokat számolni, el tudjuk osztani, fel tudjuk szorozni őket, ki tudjuk számolni a kamatot, a mennyiséget, annyit tudjunk vásárolni, hány forint, meddig tart ez az időt is, mindent lemérünk, azért, hogy tudjunk vele bánni. Ha nem mérjük, nem tudunk vele bánni. Ezért Dávid úgy gondolta, hogy én lemérem a népet, és majd én bánok ezzel a néppel. Értjük, hogy Isten miért nem mondta meg nekünk a nevét, testvére. Az egy ostobaság, hogy az ő neve Jehova, testvére. Az csak egy halvány kifejezése Isten dicsőségének. Isten azt mondta, hogy nem köti az órunkra, hogy mi az ő neve. Mi nem tudhatjuk Isten nevét. Nincs a Földön senki, aki Isten nevét tudná. Mert az azt jelenti, hogy akkor birtoklom, hogy akkor tudom, hogy kiről van szó, hogy akkor én meg tudom kaparintani, bele tudom tuszakolni őt egy névbe. A leginkább kifejezi Isten lényét, Isten személyét egy név Jézus Krisztus. És nincs a földön, a nap alatt, az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartani. Ez a név a legjobban, amit Isten az orrunkra kötött, a lelkünkre kötött, Jézus Krisztus. De ott van a Jehova is, ott van az is, hogy vagyok, ott van a seregek ura, ott van a teremtő, a mindenható, sokféle névvel lehet Istent ismerni, de az ő igazi nevét nem ismerjük, testvérek, te a saját nevedet nem tudod. A saját nevedet nem tudod. Azt mondja Isten a Jelenések könyvébe, hogy aki győz, annak adok egy új írott nevet. Fehér kövecskére van felírva a te neved. Te nem vagy, de saját magadat se ismerheted, saját magadat se birtokolhatod, nemhogy az Isten, ez butaság. És valamit az ember megismerhet, de Isten azt mondja, ne akard azt megismerni. Nem neked való, hogy megismerjed. De mikor mégis Isten, testvérek, arra ad indítást, arra ad lehetőséget, arra nyit kaput, hogy valaki bűnt kövessen el, az azért van, mert Isten azt meg akarja büntetni. Az azért van, mert Isten mondta egyszer, kétszer, tízszer, százszor, ne cselekedd azt. Ne menjél bele a kudolba. De csak belement az Izrael, és Isten azt mondta, jó van akkor, menjetek. A nagyobb ítélet az, amikor Isten azt mondja, nem szólok hozzátok. Csináljátok, amit akartok. Az egy nagy baj. Milyen lenne, ha az óvónéni kivinné a gyerekeket a játszótérre, és mindig azt mondaná, ne menjetek ott a kerítésen túl, mert ott már gyorsan jönnek az autók. Gyerekek, hát nem értitek meg, ne mászkáljatok oda ki, ne arra labdázzatok. És egyszer azt mondja, tudjátok mi gyerekek, menjetek, és legyen, aminek lennie kell, majd megtanuljátok a magatok kárát. Hát elég kegyetlen lenne, ugye az óvónéni. De biztos, hogy megtanulnák a gyerekek, hogy a maguk kárát, hogy mi a helyzet. Isten talán kegyetlennek tűnik itt az elején, majd a végére meglátjuk, milyen kegyelmes. De ő ilyen volt ott, úgy elengedte. Izraelre haragudott meg. Meg Dávid is nem állt úgy a helyzet magaslatán, hogy kellett volna, mert azt mondja, én vétkeztem. Amikor Isten a Mózes esetében azt mondja, hogy ezt a népet én megölöm, ezt a népet én kivágom, akkor Mózes szembeszállt Istennel, testvér. Indította volna Isten Mózest, hogy kezdjünk újat, Mózes. Úgy, ahogy Ábrahámmal én újat kezdtem, és elhagyta a népet, kihívtam a közül a nép közül, mert az egy szentségtelen nép volt, de téged szenté akarlak tenni. Úgy most el fogod hagyni, Mózes, ezt a szentségtelen népet, és én újat kezdek veled, és te benned megáldatnak a föld minden nemzetségei. Az Ábrahám áldását akarta rátestálni Isten Mózesre. Azt mondta Mózes, nekem nem kell ez az áldás. Tartsd meg ezt a népet, Uram. Vagy inkább engem öljél meg. De tartsd meg őket. Hát mit fognak rólad mondani? Hogy nem bírtad őket megtartani? Mózes szembeszáll Istennel, nem hagyja, hogy Isten ilyenre indítsa, védi a népet, odaáll, mint egy pajzs. Dávid itt ezt nem tudta megtenni. És ez az ő bűne volt. Nem állt oda a nép elé. Majd a végén, az ítéletben már odaáll, majd azt el fogom mondani. De hadd kezdjük azzal, testvérek, hogy Dávid így vétkezett, és az ő vétkének, ennek a népszámlálásnak következménye van, és hull a nép. 70 ezer ember hal meg ebbe a dögvészbe. Lehet, hogy sertés influenza volt. Nem tudjuk, mi volt. De az emberek is elkapták. Az állatoktól. És az emberek is elpusztultak. És egy angyal szórta szét ezeket a vírusokat. Nem lehetett megakadályozni. Isten angyalát kiakadályozza meg. Egy angyal okozta ezt a betegséget, és hull a nép. 70 ezer ember meghalt. És ha arra gondolunk, testvérek, a Dávid másik bűnére, amikor ott házasságtörővé válik, és abból a házasságtörésből születik egy gyermek, annak is meg kell halnia. És azt akarom ezzel mondani, testvérek, első üzenetként a Dávid történetéből, hogy vegyük tudomásul mindannyian, én is és ti is, hogy a bűneinknek következménye van. Következménye van. És a következményét a bűneinknek meg kell látnunk, testvérek. A két szemünkkel. Meg kell látnunk. És le kell nyeljük a keserű pirulát. És ha mi vétkezünk, akkor vegyük tudomásul, hogy akár még olyanokra is kihat a mi bűnünk, akik ártatlanok abban a dologban. Még ilyen is van, testvérek. És ez azért van, mert Isten felelősséggel ruházta fel az ember. Ez nekünk nagyon nem szokott tetszeni. Mindenki legyen felelős a maga életért, így szoktuk mondani, de ez Isten országában nem így van, testvérek. A szülők felelősek a gyerekekért. Az idősebb testvér felelős a fiatalabb testvérért. A férfiak felelősek a nőkért. A vezetők felelősek a vezetettekért. Ez végig így működik, testvérek, és ha a vezetők vétkeztek, akkor annak a bűnnek, az ő bűnei következményeként, akikre nekik vigyázniuk kéne, akik alájuk vannak rendelve, azok isszák meg a levét. És ez egy keserű tanúsága Isten vezetőinek, Isten népének. De mindannyiunkra bízott Isten embereket. Nem csak a gyülekezet vezetőre, nem csak az egyház elnökre, az édesanyákra, a gyerekeiket, vagy a szomszédot, vagy a friss megtérőket, vagy a rokonságot, vagy akárkit. És olyan keserű dolog, de olyan törvényszerű, testvérek, és ez is rettentsen minket el a bűntől. Egyszer egy testvér megintett engem, és azt mondta nekem, gondolj a szolgálatodra. Még úgy te valahogy leszámolod ezt a bűnödet, de gondolj azokra, akik majd belerokkannak a te bűnödbe. Te vétkezel, és azt mondod, ó Uram, bocsáss meg nekem. És le kell vágni érte a kezedet, le kell vágni érte a lábadat, ki kell szúrni a szemedet a te bűnödért. És azt mondod, megérdemlem, de mikor majd a rád bízottakért kell kiszúrni, a rád bízottak sínylik meg a te bűnödet. Ezt nehezebben fogod viselni. Gondolj a szolgálatodra. Itt cseng a fülembe. Egy 7-8 éve kaptam ezt az intést. Nem felejtettem el. Gondolj a szolgálatodra. Gondolj azokra, akik rád vannak bízva. Azt mondja az Úr Jézus, miattatok gyaláztatik az Istennek neve a pogányok között. Olyan rettenetes, testvére, de a bűnnek következménye van. Van a bűnnek büntetése, és van a bűnnek következménye. A bűn büntetése a halál. Azt mondja Dávid, amikor Nátán próféta megítéli, és azt mondja, hogy te vagy az a bűnös ember, Dávid rögtön bevallja az ő vétkét, rögtön bevallja az ő bűnét, és azt mondja neki Nátán, a következő pillanatban Isten is eltörölte a bűnödet, nem halsz meg. Rögtön jön a kegyelem. De nem veszi el Isten a bűn következményét. A bűn büntetését elvette, de a bűn következményét nem fogja elvenni. Meg fog halni a gyermek. Hiába bőjtől imádkozik a gyermekért Dávid, meghal a gyermek. És itt is látja Dávid, hogy itt van a veszedelem, és imádkozik, íme én vétkeztem, és én cselekedtem hamisságot, de ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kérlek, inkább forduljon a te kezed ellenem, és az én atyámnak háznépe ellen. És már ezt kívánná az a bűnös, hogy bárcsak engem érne minden átka, minden büntetése Istennek, de miért ők is szák meg a levét? Azért, mert Isten felelősséget bízott rád, azért is szák meg ők a levét. Mert te egy király vagy, azért isszák meg a levét. Mert te apuka vagy, és azért issza meg a gyereked a levét. Testvérek, kerüljük el a bűnt. Ne azt igyák, a bűnnek a levét igyák, hanem a kegyelemnek a folyamait igyák. Dávidról azt is olvassuk, hogy amikor bevitte az Isten ládáját, az Isten sátorába, Jeruzsálembe elhelyezte, ugye a templomot nem építhetett ő, de a sátort felállított egy sátort, és a ládát bevitte abba a sátorba, és ott ünnepelt Dávid, egy ünnepet szentelt azon a napon, és amikor bevitte a ládát, akkor az embereknek ételt osztogatott, kalácsot osztogatott, húst adott az embereknek, egy nagy összejövetel volt, közösen étkeztek, és Dávid hazament, és megáldotta az ő házanépét. Mennyivel jobban néz ki Dávid így, ugye? Akkor nem a bűnétnek a következményeit kell, hogy viselje a család, viselje a gyermek, viselje az ország, hanem Dávid hazaviszi az áldást. Tegnap férfi csendes nap volt Derecskén, minden asszony boldog, akinek úgy ment haza a férje, hogy áldást visz haza, hogy megáldotta a férfi azt a feleséget, meg azt a családot. Ha nem is úgy, hogy rátette a kezét, és azt mondta, kedves feleségem, most megáldalak az Úr nevében, de érződik, hogy áldást visz haza. Egy asszony testvér egy időben nagyon nehezen viselt, hogy a férje elmegy otthonról, és akkor imádkozik, vagy testvérekkel találkozik, vagy szolgálati körútra megy, ő meg otthon rostogol a gyerekekkel. Neheztelt a férjére. Egy idő után azt mondta, hogy menjél el, mert jobb, mikor hazajössz, mint ahol itthon vagy, és csak vitázol, meg perlekedsz, meg nem tudja az Úr kibosni a szívedet itthon. És elküldte, hogy menj a testvérhez, beszélgessetek, imádkozzatok, azért aztán gyere haza, mert úgy jobb vagy, mintha nem vagy itthon. Milyen jó, amikor nem a bűn következményével kell öntözzük a ránk bízottakat, hanem a kegyelem következményével. Testvérek, gyűlöljük a bűnt. Gyűlöljük a bűnt. Mert a következményét lássuk, látni kell, le kell, hogy arassuk. És amikor mások életében látjuk a mi bűneink következményét, az egy olyan fájdalmas dolog, testvérek. Amikor én is látom, hogy amit akár gyerekkoromban elkövettem, bűnöket, a mai napig megvan a nyoma a lelkekbe, a testekbe, mert elkövettem azt a bűntestvére. Olyan nehéz azt hordozni. Bár én lennék az a nyomorult, én lennék az a sebzett, mert ő ártatlan, mert én vétkeztem, és mégis nekem kell látnom azt. Mégis nekem kell hordani. És tudjátok, testvérek, mi a nagy kegyelem? Hogy amikor ez megtörténik, ez a dolog, minek utána Dávid a népet megszámlálta, megsebhedi az ő szíve. Ez egy kulcsmondat ma délelőtt. Megsebhedik az ő szíve. Szerintem, ha ezt a héberül olvasnánk fel hébereknek, akkor se lenne kifejezőbb, mint ez a gyönyörűséges, régi módi, ósdi, nem korszerű kifejezés. Az új fordítás azt mondja, hogy a lelkiismeret elkezdte vádolni Dávidot. Hát az a kifejezés sehol nincs attól, amit itt Károli gyönyörűségesen leír, megsebhedett az ő lelke. Megsebhedett az ő szíve a bűn miatt, testvére. Ó, Isten drága lelke, mindenkit sebezne így meg. A bűn miatt, testvére. Mikor idáig eljut, hogy mondják neki, ne számold meg a népet. Mondja Joába, az erős hadvezér, a nép többi tagjai, a testvérek, a vezető társak, akikkel Isten egy helyre állította őt, ne csinálj ilyen dolgot, nem való ez Isten népe közé. Nem érjed meg te a népet, mérje meg az Úr a népet. És te bízod Istenre ezt a te népedet, és legyél jó király, ne csinálj ilyet. Én vagyok a király, erősebb volt a szava a többinél. Lesöpörte az akaratával, ez a kis kezdő Dávid jó nagyra megnőtt. És már az ő testvéreit is félre söpörte. Én megszámolom a népet. Hallgassatok el, és induljatok, tegyétek meg a parancsot, vagy fejeteket vétetem. És nem sebhedett meg az ő lelke. Ment tovább. Ment tovább a bűnbe. Volt egy szándéka, már próbálta figyelmeztetni az Úr az ő társain keresztül, hogy álljál meg, de nem lehetett megállítani, mert nem sebhedett meg a lelke. Testvér, téged se lehet megállítani, meg engem se addig a bűnbe, amíg a mi lelkünk meg nem sebhedik. Amíg Isten igéje, Isten szelleme meg nem sebesíti azt. Jákobnak is meg kellett sebesíteni a forgócsontját. Jó erős volt, jó akaratos volt, még Isten angyalával is szembe mert szállni és mert fele küzdeni. Isten azt mondja, na várjál, csak egy kis sebesülést adok én neked. Megillette az ő forgócsontját. Gondolom, testvérek, hogy történhetett, mikor angyallal tusakodik, egy angyal össze fogja csomagolni a planétát. Angyallal tusakodik. Hát az olyan lehetett, mint amikor a macska játszik az egérrel. Valahogy úgy tudom elképzelni. Megillette Jákobnak a forgócsontját. Gondolom, mikor Isten kiadta az angyalnak a parancsot, akkor az angyal úgy nagyon-nagyon finoman, úgy megérintette ilyen picikét. Azt a csontot, az már ugrott, tört ki a helyéből. És megsebesítette. És ahány lépést megtett Jákob egész életében azután. Mindig feljajdult, felsziszent, jött a front, fájt neki a csípő, mindig bicegett testvére, mindig eszébe jutott. Én Isten ellen tusakodtam. De én Izrael vagyok már. Nem Isten ellen, hanem Isten oldalán. Isten harcosa, azt jelenti Izrael. megsebesítette őt Isten. De aztán bekötözte. Olyan jó, amikor Isten kegyelme sebet üt a bűnösön. Tegnap elmondta egy testvér, hogy az Úr mellé adott egy másikat, és együtt szolgálnak. És az a testvér még jó pár évig le volt maradva. Nem állt be a szolgálatba. Ez a testvér már ment volna, és mindig mondta neki, de figyelj, ez nem jó van, ezt úgy kell csinálni, ezt így kell csinálni, ezen változtatni kell, de jön egy nap a testvér, ez a lemaradó testvér, képzeld el, Isten megmutatta nekem, hogy mi a helyzet velem, és hát megértettem. És úgy fájlalom, hogy eddig nem tudtam melléd állni, de most már megértettem, hogy kell. Mondja ez a nagyobb testvérnek, a kisebb testvérnek, hát nem ezt mondtam én neked évek óta. De mi nem tudjuk elérni testvérek, hogy megsebhedjen a szíve. Tudjuk mondani, tudjuk inteni, de amikor Isten sebesíti meg, hát akkor az a bűn leállt. Bárcsak minél többünk, minél többször átélni. Bárcsak Isten szelleme nem arra indítana fel, hogy akkor csináljátok, amit akartok. Menjetek a makacs fejetek után neki a falnak. Bárcsak nem ezt munkálná ki, hanem rögtön az elején meg tudna minket sebesíteni, és fel tudna kiáltani bennünk a lelkiismeret, hogy stop! Ez egy zsákutca, ide ne menjél be! Mert innen nagyon nehéz lesz kimászni. Ez egy aláaknázott terület, ez nem az Isten népének az útja, ez nem a keskeny út. Bárcsak az elején már megsebesülnék. Bárcsak benne lenne az a fájdalom a szívünkben. Ami ott volt a Zoliéban, amikor friss hívő volt, és mondtam neki, ezt egész életedre jegyezd meg, amit nekem mondtál. Hogy képzeld, Lajos testvér, eltelt ma fél óra, hogy nem gondoltam Istenre. Úgy bánom. Bárcsak így sebhedne meg a szívünk. Hát azt hittem, hogy én elsüllyedek, mikor ezt mondtam. A friss, kicsi hívő fél órája nem gondoltam Istenre. Bárcsak a legnagyobb bűnöm az lenne, hogy fél óráig nem gondolok rá. Bárcsak így tudna megsebesíteni rögtön az elején Isten drága igéje. Bárcsak így sebesülne meg az én lelkem. A legkisebb bűnnek is az érzékelésére. Hogy nem kellene majd a bűnnek a közepén. Amikor már a megfürdött disznó a sárba hempereg. Amikor már megette a kutya, amit kiokádott. Nem akkor kéne elgondolkodni, hogy jaj, milyen sáros vagyok. Jaj, mit ettem! Hanem még amikor az illata megcsap annak a hányadéknak. Ezt nem szabad megenni. Amikor látom, milyen fekete az a pocsolya, de be nem szabad belemenni. Testvérek, legyünk érzékenyek a bűnnel szembe. De várjuk az Urat, és kérjük az Urat, ha van olyan dolog, amit nem vettem észre, Uram, illesse a te kezed, úgy finoman, ahogy szoktad. Hadd törjön a csont, de hadd maradjak életben. Hadd sebesüljek meg, de nem megölte Isten Dávidot. Nem leállította a szívét, hanem megsebesítette a szívét. Az az igazi, akkor tudunk leállni a bűnnel, testvérek, amikor Isten megsebesíti a szívünket. És nézzük meg, hogy amikor ez megtörténik, amikor van ez a bűnbánata Dávidnak, amikor felismeri az ő bűnét, akkor mi lesz abból? Mi fog abból kisülni, testvérek? Láttuk a Saul életében, Saul király a Dávid elődje életében, hogy mi lett abból, hogy nem állt meg a bűnnek az útján. Hogy Isten elvette őtől a királyságot. És nem lehetett többé király. És látjuk az Éli főpap életében is. Hogy elvétetik tőled a főpapság. Nem leszel főpap, és a gyerekeid meg fognak halni. Látjuk azt, ahogyan Júdás is járt. Hogy nem lehetsz te apostol. Nem lehetsz ott pünköstkor. Nem lehet innen már visszafordulni, visszatérni, mert olyan szinten vetetted meg az Urat, hogy innen nincs visszaút. Láttuk ennek a következményét, de nézzük most annak a következményét, amikor valakinek megsebhedik a lelke végre valahára, és bocsánatot kér Istentől. És azt mondja, hogy vétkeztem, és azt mondja, hogy bocsáss meg. Töröld el az én vétkemet. És hullanak még az emberek, itt a felolvasott igében, és meg kell halnia a kisbabának, a milyen lehetett az a látvány azért, nem? Mindig ment be a kis gyerekhez, és látta, hogy esik össze, hogy gyengül, nem hízik, nem kis pufi, hanem esik össze az a gyermek. Milyen szomorú lehetett az. És át kell élje ezt a nyomorúságot, hogy látja a népét hullani, hogy látja a gyermeket meghalni, de bocsánatot kér az Istentől, és az Isten ezt a házasságtörő, de ő szerinte rendezett kapcsolatot megáldja egy újabb gyermekkel. És ezt az újabb gyermeket úgy hívják, hogy Salamon. És ez a Salamon lesz a király Dávid után. Isten akarata szerint való király lesz. De Jézus Krisztusnak az egyik ős atya lesz. Salamon. Gondoljuk el, egy házasság törésből származó kapcsolatból származik majd később Jézus Krisztus. Tudjátok, miért lehet ez? Mert ez egy rendezett bűn volt. Mert Isten elé volt tárva, és meg lett mondva Istennek, kérlek szépen, Istenem, bocsáss meg az én házasság törésem. Bocsáss meg az én gyilkosságom. Bocsáss meg, hogy megszámoltam a népet. És akkor felemeli Dávid a szemeit, és meglátja a pusztító angyalt. Dávid életében nem olvasunk csodákat. Elizeus próféta élete talán a leginkább bővölködik csodákban. Jézus élete is bővölködik csodákban, de bemerítő Jánosé nem. A Dávid élete sem bővölködik csodákban. Egy alkalommal olvassuk, hogy ilyen mennyei dolgokat lát, mennyei kijelentést kap, és ilyen látványos módon szól hozzá Isten, amikor meglátja azt a pusztító angyalt ott Araunál szélvén, és Isten megállította egy jól kijelölt helyen ezt a pusztító angyalt. És mondja Dávidnak, hogy menj oda, építsél ott oltárt, és el fog múlni a csapás, megszűnik majd. És Isten nagyon jól tudta, hogy hol kell a pusztító angyalt megállítani. Az Araunál szélvén. Tudjátok, milyen hely ez, testvére? Ez a hely még kétszer nagyon-nagyon fontos helyen szerepel a Bibliában. Egy nagyon fontos hely, az az Araunál szélvénye. Ez egy halom volt, egy hegy. Ennek neve van, úgy hívják, hogy Moriá. Ez a Moriá hegy. Amikor annak idején Ábrahám elindult, akkor Isten azt mondta, áldozd meg a te fiadat azon a helyen, amit én mutatok neked. És figyelt Ábrahám, hogy melyik az a hely, amit Isten mutat neki. Gondoljuk el, elindulott egy szolgával, vagy egy-két szolgával, meg a gyerekével, meg az állataikkal, elindulnak a nagy semmibe, a nagy pusztába. Hát hogy mutatja meg Isten? Valahogy megmutatta neki. Megdobbant a szíve talán, amikor meglátta azt a halmot, oda kell felvinni a gyermeket, ott kell bemutatni áldozatként. Hát végül nem kellett. Emlékszünk a történetre, hogy egy szarvánál fogva felakadt kos volt a helyettes áldozat az Izsák helyett, és Izsák azután felnövekedhetett, és ő belőle származott azután majd a zsidók nemzetsége. Ez volt az a hely, amit Isten megmutatott. Ez volt az a hely, ahol Isten megállította a pusztító angyalt. És ez volt az a hely, ahol a házasság törés, de rendezett házasság törésből született Salamon felépíti a templomot. A Sion hegye. Itt épül fel a templom. Itt kell Istennek áldozni. Azt mondta Isten, ez legyen az a hely. Ezt megmutatta Ábrahámnak, megmutatta Dávidnak, és Dávid megmondta a fiának. Dávid mindent elkészített. A tervrajzot, az aranyat, a fát, A mesterembereket minden elő volt készítve, csak nem építhette fel. A hely is megvolt, és megmondott minden Salamonnak. Így nézzen ki a templom, ebből építs fel a templomot, itt van a pénz, itt vannak a fák, menjen majd a Tírus Hírámhoz, és ő vele építes fel majd a templomot, ő hoz még majd anyagot, és ezen a helyen építs fel, kisfiam. Megértetted? Jól megjegyezted? Ez az a hely, ahol bárányok vére fog folyni a bűneinkért. Ezt Isten nekem megmutatta, Arauná szérüjé. Ezt én megvásároltam pénzen, Arauná oda akarta adni, de én megvásároltam, mert nem akarok ingyen való áldozatot hozni azért Istenemnek. És látjátok, egy bűnös dolog, egy népszámlálás, és egy sebhet szív, és Isten megmutatja, itt fogok kegyelmet gyakorolni veletek. Itt kell felépüljön a templom. Ezen a helyen. Azt mondja Pál apostol, micsoda tehát? Védkezzünk, hogy megsokasodjon a kegyelem? Távol legyen, azt mondja. Hát, ezt mondom nektek, testvérek. Távol legyen, hogy ti védkezzetek. Meg én. Jó, nagyon-nagyon távol. Messze legyen. Kegyelemre anélküli szükségünk lesz. Mert vétkeztünk már eleget ahhoz, hogy Jézus a vérét ontsa értünk. És lesz még olyan kísértés, amit majd el kell kerülnünk, amit majd ki kell kerülnünk, az is csak kegyelemből fog nektek menni. Ha Jézus nem hal meg a bűnökért, akkor mi minden bűnt elkövetnénk, ami a földön van. Az összeset. És az összes átka ránk hullana. Ha te nem gyújtasz rá egy szál cigarettára, az Isten kegyelme. Ha soha nem gyújtottál rá, az is az Isten kegyelme. Ha nem szállta meg egy démon a te szellemedet, az is az Isten kegyelme. És ha olyan bűnt is letudtál, vagy le tudsz tenni, ami egész eddigi életedben megkötözött, az is az Isten kegyelme. Ahhoz is Isten kegyelme kell. Azon a területen, ami a gyenge pontod, hogyha megtérsz, megsebesült lelkedet Isten előtt kitárod, azon az területen lesz a te erősséged. Ami addig a gyengeséged volt, az lesz az erősséged. Pusztító angyal soha nem állt volna meg Arauná szérüjénél, hogyha Dávid nem védkezett volna. Mert nem jött volna pusztító angyal. Dávid honnan tudta volna, hol kell a templomot felállítani? Biztos vagyok benne, hogy Isten megmutatta volna neki. Ahogy megmutatta Ábrahámnak, megmutatta volna Dávidnak. Nem kell ahhoz bűn, hogy jöjjön a kegyelem. Nem kell ahhoz bűn. De ha van bűn, testvérek, akkor a rendezett bűnnek a nyomán, a rendezett bűnnek a helyén kihajtanak a kegyelemnek a virágai. És lehet, hogy fáj látni a bűnnek a következményét. De öröm látni a kegyelem következményét. És ha ránézett a feleségére, Dávid, Betsabéra, akivel tisztességtelenül járt el, és akivel együtt ők nem Isten szerint jártak el, lehet eszébe jutott a gyermek, aki elhalt és szomorkodott, de eszébe jutott a királyfi, Salamon, és örvendezett. És lehet, hogy amikor oda járt aztán Dávid, talán élete során majd többször, sokszor ahhoz az oltárhoz, amit felépített az Arauná szérüjét, és oda ment, lehet, hogy sírva fakadt, és azt mondta, azért pusztított ez az angyal, mert én vétkeztem. De azért állt meg itt, mert kegyelmes vagy Istenem. Azért jutott idáig, mert bűnös vagyok. De azért nem ment tovább, mert te leállítottad azt. Jó elmenni ezekre a határokra, testvérek. Jó meglátni azokat a területeket. Igen, itt vétkeztem. De itt tettem le a bűnt. Eddig gyalázatos, és fájdalommal emlékezem az elrontott kultra. De innentől kezdve, Uram, beléptél. A te kegyelmed leállította az átok folyamot, és áldást köszöntött az életemre, meg a rám bízottak életére, a gyermekeim, a feleségem, a családom, a gyülekezetem, a népem életére, mert hívtalak, és te megérkeztél. Jelzi, hogy milyen voltam én, és jelzi, hogy milyen vagy te. Jó elmenni ezekhez a határkövekhez. és megemlékezni az Isten jóságáról, és megismételni az áldozást. Nem úgy, hogy Krisztus még egyszer keresztre küldjük, mert egyszer mindenkorra megáldoztatott a szentekért, de ismét felidézni azt, hogy meghalt az én bűneimért, hogy én is meghaltam a bűnnek, hogy megfeszítettem a világgal együtt, a világ, én nekem, én a világnak, semmi közünk egymáshoz, és most már Krisztusnak élek. Erről emlékezünk. Ilyen határkő kell legyen minden vasárnap. Testvérek, ha egy évben nekem a megtérésem, ha százszor nem jut eszembe egyszer se, hol volt az? Emlékszem a lemenő nap sugaraira, ahogy Zánkát bearanyozta a gyönyörű tájat, és én ott hallottam az Isten igényét. Szeretnék majd elmenni oda, megcsókolni a köveket. Még azóta nem jártam 18 éve ott. Emlékszem az ige hirdetők arcára. Emlékszem az igékre. Emlékszem a szobánkra, az épületekre. Emlékszem a lelkületemre. Hogyan voltam én ott? Emlékszem azokra a szektásokra, akik bejöttek, próbáltak ott zavart kelteni. Emlékszem arra, ahol Isten megbocsátott a bűneimet, ahol letettem azokat, magam mögött hagytam. Emlékszem, ahányszor intett, ahány testvért felhozott, ahogy mondtam is, hogy gondolj a szolgálatodra. Emlékszem ezekre a dolgokra, mert ezek határkövek voltak, állomások voltak az életemben. Építs oltárt, mondja neki Isten. Építs templomot, mondja Salamonnak Isten. Építsünk mi is, testvérek. Az Úr Jézus azt mondja, ti azt mondjátok, ezen a helyen kell, azt mondjátok, amazon a helyen kell. Én azt mondom, szellemben és igazságban kell imádni az Atyát. És az Atya ilyeneket keres az ő imádóiból. Szellemben és valóságban kell imádni. Hát ilyen oltárokat építsünk, ne kőből való oltár, testvérek. Nem való sem. Hanem szellemi oltárt kell emelni. És rá kell tenni az életünket, szakítva a bűnnel, és vállalva Jézus Krisztus követését, inkább az ő gyalázatát, mint a bűn gyalázatát, inkább a legnagyobb nyomorúságot, mint a legkisebb bűnt. Amen. Amen.